nagyon izgalmas és keveset hallott témáról lesz ma szó. Nem tudom, hogy mennyire harangoztátok be. Mi lesz az alkalom, be lett harangozva? Tudja csapat, nem? A mennyről. Mennyről fogunk ma beszélni, és nem azért vagyok én itt, és beszélek ebben a témában, mert én lennék ennek a témának a szakértője, távol vagyok ettől, de azt én is foglalkoztam egy jó ideig ezzel a témával, és egy jó ideje foglalkoztat ez a téma, és nem tudom, hogy hányan vannak közöttetek, akiket már úgy igazán megcsapott a halál szele, bármilyen szempontból. Ugye elég egy temetésen megállunk egy elhunyt szerettünk sírjánál, vagy diagnosztizálnak bennünket valamilyen félelmetes betegséggel, és hirtelen úgy minden, ami körülvesz bennünket, úgy a homályba vész, és a háttérbe szorul, és elkezd bennünk zakatolni az, hogy tényleg én is meghalhatok egyszer, és nem tudom, hogy mikor fogok meghalni, és nem tudom, hogy milyen hirtelen fogok meghalni. Egyáltalán nem biztos, hogy végigélem azt a 70, 80, 90, akár 100 évet. És a kérdés az, hogy felkészültem-e. Tudom-e, hogy mire kellene felkészülnöm, és tudom-e, hogy egyáltalán mi van a halál után? Mi vár rám az örökké valóságban? Mi vár rám akkor, ha meghalok? Hol vannak az elhunyt szeretteim? 2005 februárjában álltam meg édesanyám sírjánál, váratlanul halt meg, akkor épp a Filemonokkal voltunk egy sí túrán valahol Ausztriában, és ott ért engem utol édesanyám halálhíre. Ő főzte még a vacsorát az egyik napra, és semmi baja nem volt, és egyik napról a másikra egyszer csak annyira rosszul lett, hogy mire a mentő kijött, már meg is halt. És én csak arra mentem haza, hogy édesanyám már nincs többé. Ez volt az egyik, ami úgy igazán először szembesített engem a halál tényével. Én akkor már keresztény voltam, de hát ugye fiatalabb voltam lényegesebben, és nem tudtam igazán mit kezdeni az, hogy egyszer tényleg meghalunk. A legközelebb ilyen élményem az pedig múlt szerda volt, amikor pedig az egyik barátom, egy kedves barátomnak az édesanyja hunyt el hasonlóan váratlanul, meg a közértbe esett össze, és halt meg, és senki nem tudott rajta segíteni. Úgyhogy nem tudom, hogy ti mennyire vagytok felkészülve arra, hogy meg fogtok halni. És ez így félelmetesen hangzik, de ez a valóság, és ez az alkalom ezt a célt szolgálná, hogy valahogy próbáljunk elkezdeni felkészülni arra, hogy mi vár ránk. Mi vár ránk odát, mi vár ránk az örökké valóságban. Én úgy tudom, hogy két része van ennek a témának. Ugye az egyik a mennyországról fog szólni, ez lesz a mai alkalom. A másik pedig majd a pokolról. Ezt azt hiszem Tibor fogja tartani. Tibi bácsi a nagy szakértője ennek. Tényleg az, amennyit beszélgettem vele ebben a témában, és ebben is nagyon sokat segített nekem fölkészülni, és mondom, egy jó ideje foglalkoztat ez a téma. A téma természetéből fakadóan lehet, hogy egy kicsit tovább fog tartani ez az alkalom, mert szeretnélek bátorítani benneteket arra, hogy kérdezzetek, hogyha elhangzik valami olyan dolog, ami nem egészen világos, hogy eddig egészen máshogy gondoltátok, akkor inkább mondjátok. Jó, és inkább egy kicsit elidőzünk annál a témánál. Nekem itt a jegyzetem, úgy körülbelül van egy elképzelésem arról, hogy mi mindent szeretnék elmondani, de ha nem jutunk a végére, az se baj. Fontos, hogy ami elhangzik, az a helyére kerüljön. És az tényleg a Biblia szerint való dolog legyen, a Bibliával összhangban legyen az a tanítás, amit elhangzik a mennyről. Mielőtt ebbe belevágnánk, imádkozzunk. Ó, Uram, te látod azt, hogy mennyire nem vagyok felkészült, és mennyire sok mindent nem tudok én sem erről a nagyon fontos tanításról, erről a nagyon fontos témáról, ami mindannyiunkat húsba vágóan érint és fog érinteni az életünk utolsó pillanatában. Köszönjük, Urunk, hogy te sok mindent kijelentettél az örökké valósággal kapcsolatban, a mennyről. És köszönjük, Urunk, hogy ezt ma most megosztod velünk, vagy legalábbis egy részét. Úr Jézus, kérünk téged, hogy te légy itt jelen, te fegyelmezd a mi gondolatainkat, a mi gondolkodás módunkat, és te változtasd azt, hogyha erre van szükség. Kérünk, hogy hadd tudjunk biblikusan gondolkodni az örökké valóságról, a mennyről. Kérünk, Urunk, hogy te légy az, aki tanítasz ma bennünket, és add, hogy csak az hangozzék el ma, amit üzenni szeretnél nekünk, és amit, mint mennyei atya, szeretnél közölni velünk gyermekeiddel, hogy bátoríts, hogy felkészíts, hogy erősíts, hogy segíts jelenlegi küzdelmeinkben, segíts, hogy azok is más megvilágításba kerüljenek, menny szemszögéből nézve. Urunk, töltse bennünket a te igéddel, a te igazságoddal. Nem szeretnénk másról hallani, csak a te igazságodról, te rólad, magadról. Urunk, kérünk, hogy jelents ki magadat nekünk, és hadd ragyogjon föl ma is a te dicsőséged számunkra, és hadd érezzük meg, hadd tapasztaljuk meg, hadd éljük át a te jelenlétedet, hogy te szeretsz, hogy te felkarolsz minket, hogy átölelsz, és a szívünkre beszélsz. Mindezt, Úr Jézus, a te nevedben kérjük a mennyei atyától. Amen. Hát nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, nekem annak idején azt tanították, hogy a menny az egy távoli, elvont, számunkra teljesen elképzelhetetlen valamilyen valóság, vagy a valóságnak valamilyen távoli dimenziója, ahol elhunyt szeretteink is vannak, akik Jézusban haltak meg, legalábbis azoknak a lelkei, és ahová mi is tartunk, és ahol majd egy egész örökké valóságot fogunk tölteni, furcsa, bizonyos ábrázolások szerint pufok, angyali lényekkel, angyali lények társaságában, egy hatalmas, gigantikus mennyei kórusban, mindenki kap majd egy valamilyen hangszert, legtöbbünk valószínűleg hárfázni fog, és egy egész örökké valóságon át fogjuk pengetni a húrokat. Még a jelenlegi egyházi énekeinknél is dicsőségekesebb énekeket énekelve, az Atya dicsőségére, vagy az Isten dicsőségére. Nem tudom, hogy kit hoz tűzbe ez a leírás. Aki hárfázni tud, esetleg ő most lelkesedik. Lehet, hogy ez egy nagyon romantikus leírás, és van akit ez vonz, de nem gondolom, hogy ez megfelelne annak a valóságnak, amiről Isten igéje beszél nekünk. És most erről szeretnék beszélgetni, hogy akkor milyen az a valóság, amit Isten fest nekünk, az a kép, amit Isten fest nekünk a mennyről. Én egyre inkább meg vagyok győződve róla, hogy az ördög egyik leghatásosabb fegyvere, hogy használhatatlanná tegyen bennünket Isten országa ügyében, az, hogy egy ilyen unalmas, egyáltalán nem vonzó képet fest a mennyről, az örökké valóságról, arról a nagy utazásról, ami ránk vár. És nem csoda, hogy ezt hallva az emberek elkezdik egyre jobban megpróbálni az életük értelmét, a boldogságot, a beteljesülést ebben az életben valamilyen földi dologban megtalálni, és elvesztik ezt az örökké valóság szempontjából, hogy elvesztik ezt a perspektívát, ezt a nézőpontot, hogy nekünk az örökké valóság szempontjából kellene szemlélnünk a jelen eseményeit, a jelenlegi életünket. És nem csoda, hogy a figyelmünk a jelen valóságára összpontosul, és teljesen elveszti számunkra a jelentőségét az, hogy mi vár ránk, hogy mifelé tartunk, hogy mire készülünk. Nem tudom, hogy feltűnt-e nektek, hogy két dologról nem nagyon szoktunk módszeresen és rendszeresen beszélni, pedig ez az életünk, ez a két dolog az életünk legfontosabb motivációja, a keresztény ember legfontosabb motivációja. Az egyik, az a múltbeli kegyelem. ugye, hogy mit tett értünk Krisztus. Én úgy érzem, hogy ezt nem hangsúlyozzuk eléggé. Nincs szó erről minden egyes alkalommal, akár ifiről van szó, akár bibliaóráról, akár Isten tiszteletről, hiszen ennek kellene, hogy legyen a mi életünk legfontosabb mozgató rugója. Ez kellene, hogy legyen az életünk legfontosabb mozgató rugója. A másik dolog, amiről nem szoktunk beszélni, az pedig az örökké valóság, a menny. Egy jövőbeni motiváció, vagy egy cél, lehet célnak is nevezni, de én ma úgy szeretnék erről beszélni, mint ami az életünk egyik motiváció, egy fontos motiváció és mozgató rugója lehet, hogy mifelé tartunk, hogy mi az, ami ránk vár. Amikor valaki egy csodálatos utazásra készül, és tudja, hogy a nyáron tudom, egy hónapot a Bahamákon fog tölteni, vagy megy Hawaii-ra, vagy valami nagyon szép helyre, és elkezd utána nézni annak, hogy mi vár ott rá, képeket tölt le az internetre, és egyre inkább tűzbe hozza mindaz, amit erről a helyről olvas, és egész máshogy végzi a munkáját, bármennyire unalmas, nehéz, és fárasztó is az, ha tudja, hogy ez vár rá a nyáron. És ha ez vár rám a nyáron, akkor egészen oda teszem magamat, és egy nagy levegőt veszek, és valahogy végig csinálom ezt az évet, végig gürizem, hogy utána mehessek, és a családommal egy óriási utazásban, egy óriási élményben lehessen majd részem. Valahogy így kéne, hogy gondolkodjunk a mennyről. De ahhoz, hogy így tudjunk gondolkodni a mennyről, hallanunk kell róla. Igaz? Hallanunk kell róla, hogy micsoda fantasztikus hely, és milyen fantasztikus dolgok várnak ránk az örökké valóságban. És meglátjátok majd, hogy egészen más megvilágításba kerülnek majd a jelenlegi problémáink és nehézségeink. Ha meghalljuk azt és megértjük azt, hogy mit tanít a Biblia a mennyről, hogy mit üzen a mi mennyei atyánk most nekünk, akik itt vagyunk, és halljuk ezt az alkalmat, vagy olvassuk az igét a mennyről. No, tisztázzuk a fogalmakat ezen bevezető után. Ugye, mi a menny? Mi a menny? Hát a menny egy hely és egy állapot. Egy hely, tessék? Egy hely és egy állapot, ahol Isten van jelenleg, ahol Jézus Krisztus van jelenleg testileg, ahol Isten országának a törvényei maradéktalanul érvényesülnek, ahol minden tökéletes, minden jó, ahol nincsen semmi gonoszság, semmi hamisság, semmi bűn, ahol az elhunyt szentek lelkei vannak, akik Jézus Krisztusban haltak meg, akik hívőként haltak meg. Fontos azt is látnunk, hogy ez egy ideiglenes hely, egy ideiglenes állapot. Vagyis nem ez lesz örökké, ez így is mondhatnánk, hogy a valóság egy velünk párhuzamosan futó dimenziója. Egy láthatatlan dimenzió, amiben mi nem nyerhetünk betekintést, de hogy hol van ez a menny, azt nem tudjuk pontosan. Maradjunk annyiban, hogy ez egy láthatatlan dimenziója a valóságnak. Valaki azt mondja, hogy ez körülvesz bennünket, és ugye a Bibliában olvasunk emberekről, akiknek Isten betekintést engedett ebbe a láthatatlan dimenzióba, és egyszer csak annyi történt, hogy meglátták ezt a dimenziót, tehát nem mentek sehová, hanem ott, ahol voltak, egyszer csak felnyílt a szemük a valóságnak ezen láthatatlan dimenziójára is. Tehát ezt most mi nem láthatjuk, a halál pillanatában viszont mindannyiunknak felnyílik a szemünk a valóságnak ezen láthatatlan dimenziójára. Azonban nem szabad, hogy összekeverjük a mennyet a mi végső úti célunkkal, a végállomással, ami az új ég és az új föld. Nem találtam sajnos jobb képet. Tudom, hogy ez legalább annyira vonzó, mint a hárfás kórusos kép, amit az előbb festettem. Azt próbáltam ezzel csak érzékeltetni, ugye ez itt az új Jeruzsálem, nem New York City, vagy valamilyen mormon templom. Ez az új Jeruzsálem akar lenni. Ezzel csak azt próbáltam érzékeltetni, hogy ahogy a nevében is benne van, ez az új ég és új föld, tehát egy ég és egy föld az, amit várunk, egy, a jelenlegihez nagyon hasonló, de mégis más ég és föld, egy újjáteremtett világ, az, amire várunk, amire készülünk, amifelé tartunk. Ez lesz a végső stádium, ez a végső állapot. Jó, és ezért vannak sokan olyanok, akik azt mondják őszintén, hogy én nagyon szeretek itt élni. Az egyik barátomat rákkal diagnosztizálták, és aztán hála Istennek meggyógyult, de azt mondta, hogy az első gondolata az volt, hogy ő nem akar ebből a világból elköltözni. Ő nagyon is jól érzi magát, és ez bűn, kérdezte tőlem. Ez most nagyon rossz. És azt mondtam neki, hogy ez csak azt jelenti, hogy erre a világra teremtettünk, hogy bennünk van, bele van ivódva az egész lényünkbe, hogy mi egy ilyen anyagi világban érezzük jól magunkat, mi erre teremtettünk kezdettől fogva. Nem az anyagi, a világ anyagi voltával van a gond, nem az a rossz ebben a világban, hogy van anyag, és van testünk, és van egy ilyen anyagi világ, amiben élünk, hanem micsoda? Hát a bűn. Ugye, hogy az ördög beszabadult ebbe a világba általa a bűn, és mindent elfertőzött, mindent tönkretett és tönkre akar tenni, és mindent áthatott, és mi ezzel nem bírunk megbarátkozni. Ez az, ami egy idegen betolakodó, olyan, mint egy parazita a bűn ebben a világban. De a világ az Isten jónak teremtett világa, eredetileg is Isten egy jó anyagi világot teremtett. A platonizmus gondolata és az örök filozófiának a behatása az, hogy mi keresztényként is úgy gondolkodunk az örökké valóságról, hogy ez egy anyagtalan, valamilyen test nélküli létformában való létezés. De nem erről van szó, a Biblia nem szellemiesíti el így az örökké valóságot, és ez nagyon fontos, hogy ezt szem előtt tartsuk, amikor erről a témáról hallunk. Persze nem lehet beszélni a mennyről, a pokol említése nélkül, ahogy említettük, ugye Tibor fog majd erről bővebben is beszélni, csak annyit mondjunk röviden erről is, hogy a pokol is egy ideiglenes állapot, egy velünk párhuzamosan futó dimenzió a Biblia szerint, de nem ez a végállomás. A szenvedése azoknak, akik nem hittek Krisztusban, és úgy haltak meg, már megkezdődött, megkezdődik a haláluk pillanatában, de még nem teljes ez a szenvedés. Ahogy azoknak a boldogsága sem teljes, akik most a mennyben vannak, mert Jézus Krisztusban hittek. A végső stádium, a végső hely, a végső állapot az micsoda? Nem, az ítéletkor véglegesedik ez az állapot, vagy pecsételődik meg véglegesen a mi sorsunk, azok sorsa, akik nem hittek Krisztusban. Hogy nevezi a Biblia? Az örök kárhozat, így van. Az örök kárhozat, vagy a tüzes tó, a kénköves tüzes tó, amiről a Jelenések könyve is beszél. Ja, ez most, hogy mennyire képletesen értendő, mennyire valóban egy tüzes tó ez, amiről szó van, ebbe nem mennék bele. A lényeg az, hogy mind azok, akik majd az új jeget és új földet fogják örökölni, mind azok, akik az örök kárhozatra jutnak, testileg fognak szenvedni, testileg fognak jelen lenni abban a dimenzióban, ahová kerülnek, ahol az örökké valóságot fogják tölteni. Majd erről is beszélünk egy kicsit, hogy milyen lesz ez az új test. Tehát a lényeg az, hogy nem a menny és a pokol a végállomás. Jó, nem a menny és a pokol, hanem az új ég és új föld, illetve az örök kárhozat. Érdekes, hogy Jézus sokkal többet beszélt a pokolról és az örök kárhozatról, mint bárki más az új szövetségben, bármi más bibliai könyv, és ez önmagában is elgondolkodtatott. Talán azért, mert Jézus tudta, hogy micsoda rettenetes világ vár azokra, és milyen könyörtelen, rettenetes szenvedés, akik nem hisznek benne, akik nem vetik az ő bizalmukat belé, és így halnak meg. És Jézus el akarta rettenteni az embereket, és ki akarta józanítani őket, azáltal is, hogy ennyit beszélt a pokolról. No, a halálunk pillanatában Szentírás szerint elválik valami, amit Isten egybe szerkesztett, egységben, egy egységesen teremtett meg, elválik a testünk a lelkünktől, vagy a lelkünk a testünktől. A testünk az a föld porába kerül, elporlad. A Biblia sok helyen mondja úgy, hogy vannak, akik alszanak, vagy sokan alszanak a föld porába, ez valószínűleg a testre utal, hiszen sok más helyen pedig arról van szó, hogy a lélek az elválik a testtől, és van, ahol azt olvassuk, hogy visszatér teremtőjéhez, tehát oda megy, ahol a teremtője van, vagy az, hogy Jézus Krisztushoz öltözik a paradicsomba, a mennyországba. Ezt nevezi a Biblia egy köztes állapotnak, de fontos, hogy lássuk azt, hogy itt egy olyan egység bomlik meg a halál pillanatában, ami nem volt, vagy ami eredetileg része volt a teremtésnek, és Isten nem úgy teremtette az embert, nem úgy teremtett bennünket, hogy ez az egység ez felbontható legyen. Isten ugye, test és lélekként teremtette meg az embert. Test és lélekként vagyunk ember. Ettől vagyunk emberek, hogy ez a két alkotó elemünk van, ami elválaszthatatlan egymástól. A halál egy ismét csak azt kell, hogy mondjam, egy idegen betolakodó ebben a világban. Egy idegen erő, egy idegen hatalom, aminek hatására egy ilyen természetellenes dolog történik, hogy elválik a lelkünk a testünktől. És ettől írtózunk. Ezért nem tudunk megbarátkozni a halál gondolatával, és nem is kell, hogy megbarátkozzunk, mert ez nem volt eredetileg része Isten tökéletesnek teremtett világának. Na most, és hát a feltámadáskor, ugye újra helyreáll ez a rend, visszakapjuk a testünket, egy új, dicsőült testet kapunk. Nem találtam ennél jobb ábrát, nem jó ez az ábra, mert ugye nagyon ellelkiesítő, olyan, mintha ez egy szellem lenne, mint egy kísértet lenne, aminek emberi alakja van, de inkább úgy kellene, hogy elképzeljük ezt, hogy nagyon is hasonló lesz a mostani testünkhöz az a test, megint mi lesz a legnagyobb különbözőség, mi lesz a legnagyobb különbség a megdicsőült testünk, tehát az új testünk és a régi test között. Halhatatlan ez, dicsőséges, romolhatatlan. Nem lesz benne bűn, nem fogjuk érezni többé a romlást, a bűn hatását. Nem lesz betegség, nem lesz fájdalom, tökéletesen működő testünk lesz. El se tudjuk képzelni, hogy milyen ez, és majd beszélünk arról, hogy miért van szükségünk nekünk új testre. Na most. A Biblia tulajdonképpen kétféle ítéletről beszél. Beszél egy előrehozott ítéletről, amit Isten Jézus Krisztuson hajtott végre, mindazokért, akik benne bíznak, akik benne fognak hinni, és akik benne hittek. Az az ítélet, az a kárhozatos ítélet, amit Isten rázúdított Jézus Krisztusra, az tulajdonképpen egy előrehozott utolsó ítélet, hiszen akik Jézus Krisztusban hisznek, azoknak a sorsa abban a pillanatban, hogy az ő hitüket Jézus Krisztusban vetik, megpecsételődik. Tehát eldől az, hogy abban a pillanatban, hogy én Jézus Krisztusban hiszek, hogy én megtérek hozzá, eldől az, hogy én hova fogok kerülni. Az örökké való sorsom múlik azon, hogy Jézus Krisztusban hiszek-e vagy sem. Van azonban egy másik ítélet, ez pedig az utolsó ítélet, amikor a Jézus Krisztusban nem hívők sorsa pecsételődik meg, és ők akkor fogják meghallani az ő halálos ítéletüket, akkor fogják meghallani azt, hogy ők örök kárhozatra jutottak, de azt mondja Pál apostol egy helyen, hogy nekünk mindannyiunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt. Tehát jön majd az utolsó ítélet, Jézus Krisztus visszajön, hogy megítéljen élőket és holtakat, és érdekes módon, noha a mi sorsunk, örökkévaló sorsunk, a hívő emberek vagyunk, már megpecsételődött abban a pillanatban, hogy Jézus Krisztusban bíztunk. De mégis azt mondja Pál, hogy nekünk is meg kell jelennünk Jézus Krisztus ítélő széke előtt. Miért? Akkor miért? Mi a tétje ennek a második vagy utolsó ítéletnek egy hívő ember számára? Ha már eldőlt a sorsunk, akkor mi kell, hogy eldőljön még az utolsó ítéletkor? Valaki ismeri ezt az igét, amit elkezdtem idézni? Nékünk mindannyiunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélő széke előtt, hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amit a testben cselekedett. Tehát lesz egy jutalmazás. Nem tudom, tényleg én is csak keresem a szavakat, hogy nehogy mellé menjek itt a megfogalmazásban, vagy az ige értelmezésében. Valahogy úgy lehet ezt elképzelni, hogy lesznek fokozatok a jutalmazásban, lesznek fokozatok az örökké valóságban, fokozatok az örömben, a boldogságban, és fokozatok a szenvedésben is. Jézus mondja egy helyen, hogy könnyebb lesz a sorsa Sodomának és Gomorának az utolsó ítéletkor, mint azoknak a városoknak, ahol Jézus prédikált és rengeteg csodát tett, és mégsem hittek benne. Ja, tehát ő is mintha utalna arra, hogy lesznek fokozatok az ítéletben. A kárhoztatásban is, a kárhoztatásra járó szenvedésben is, meg az örök életben is, az örök élettel járó boldogságban is. Ja, meg fogunk jutalmaztatni azért, amit ebben a testben cselekedtünk. Vagyis nem mindegy, hogy mit teszünk. Ha már megtértünk Krisztushoz, nem tékozolhatjuk el az életünket. És ez az ítélet, ez nyilvános lesz. Mindenki előtt fog zajlani ez az ítélet. Óriási tömeg lesz. Elég kellemetlen lesz, ha ott Jézus elmarasztal bennünket, vagy az atya, és azt mondja, hogy ennyi gyermekem. Megajándékoztalak téged az örök élettel. Miért nem szolgáltál nekem? Vagy miért nem segítettél ennek, annak, annak, akiket én az utadba küldöttem? Miért nem dicsőítettél engem az életeddel sokkal jobban, mint lehetett volna? Ugye, nem tudjuk, hogy pontosan, hogy zajlik majd ez az utolsó ítélet, és a jutalmazásnak, vagy az elmarasztalásnak a kihirdetése, de jó, ha ezt szem előtt tartjuk, hogy lesz egy utolsó ítélet, amiben nekünk is részünk lesz, nem az üdvösségünk forogott kockán, hanem ebben a testben elkövetett cselekedeteinknek a kiértékelése, nyilvános kiértékelése lesz. Olyan, mint amikor meginunk egy zéhát, ugye, és utána megkapjuk rá a jegyet.
De Gyuri, értem azt, hogy ez azoknak vonatkozik, teoretikusan inkább már bűnbocsánatot kaptuk, az nem lesz felelhetetlen.
Ezért nagyon nehéz ez a téma, mert Jézus Krisztusban, ezt hinnünk el, Jézus Krisztusban teljes bűnbocsánatot kaptunk, de mégis úgy tűnik, hogy valamiféle kiértékelése lesz annak, hogy ebben az életben mit tettünk, hogyan éltünk. Hálából ezért a bűnbocsánatért. Tehát a kárhoztató ítéletet Jézus Krisztus elhordozta. De valahol az, hogy milyen szerepünk lesz az örökké valóságban, mit fogunk ott csinálni, milyen örömben lesz részünk, mit bíz ránk Isten, az most dől el, a mostani sáfárkodásunknak köszönhetően. Tehát én úgy érzem, hogy inkább a mulasztásaink lesznek ott, nem tudom, felemlegetve.
Van egy olyan, akinek több adatig, több kérdés.
Így van. Sok helyen beszél erről az ige, hogy igenis számít az, hogy mit teszünk. Tehát nem csak az számít, hogy megtértünk-e vagy sem, számít az is, hogy hogyan töltjük az életet. Ugye Pál apostol mondja szintén a korintusi levélben, az 1 Korintus 3.13.15-ben, kinek a munkája, a cselekedetei nyilvánvalókká lesznek, mert az a nap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg, a tűz az általában az ítéletet jelenti, és hogy kinek a munkája minémül lesz, azt a tűz próbálja meg. Ha valakinek a munkája, amit ráépített erre az alapra, ami Krisztus, megmarad, akkor az jutalmát veszi, tehát átmegy ezen a tűzpróbán, és Isten szempontjából is egy jó cselekedetnek, jó munkának bizonyul az örökkévalóság szempontjából, akkor jutalmát fogja venni, azért jutalom fog járni. Ha valakinek a munkája megég, és kárt val, önmaga meg fog menekülni ugyan, de úgy, mintha tűz által menekülne meg. Tehát nem az üdvösségünk forog kockán, de nem mindegy, hogy hogyan élünk a Krisztustól ajándékba kapott új életünkkel, és nem mindegy, hogy milyen jutalmat kapunk. Na most. Persze, nyugodtan kérdezzetek.
Mi itt vagyunk a véges időszakú életünkben, és a örökkévaló életünket, mert mondom, ebben a megszélénített, mondjuk megégett állapotban kialakítani, vagy utána azért van valami happy end része. Tehát most ez a motiváció, vagy a végére, vagy
nem. Nem tudom, lehet, hogy gyenge hasonlat, de lehet, hogy úgy lehetne talán még érthetőbbé tenni ezt, hogy mindannyian kapunk tortát, de valaki nagyobb tortát fog kapni, valaki kisebb tortát. Tehát mindannyiunknak örök boldogságban lesz része, és nem hiszem, hogy örök lelkiismeretfurdalás fog gyötörni bennünket. Ez egy egyszeri pillanat lesz, amikor Isten szembesít bennünket azzal, hogyha valamit eltékozoltunk, elmulasztottunk, de ez nem változtat azon a szeretet kapcsolaton és az örökkévaló sorsunkon, ami abban a pillanatban eldőlt és megpecsételt, amikor Jézus Krisztusban hittünk. De ha Jézus Krisztusban igazán hiszünk, és ha hallunk ezekről a dolgokról, és megpróbáljuk megismerni azt, hogy mit tartogat számunkra Isten, az egészen biztos, hogy arra fog bennünket motiválni, hogy akkor azt a néhány tíz évet, ami adatott nekünk, az tényleg az Isten dicsőségére éljük. És akkor ha majd jön a Hawaii, meg a Bahamák, meg ki mivel tud legjobban azonosulni, ugye, akkor majd igazán fogjuk tudni élvezni ezt az életet, de most a küzdelem van. Most a versenyfutás van, és most ez egy ilyen vegyes világ, ahol van részünk nagyon sok örömben, amióta Isten gyermekei lettünk, és van részünk nagyon sok szenvedésben is. Tehát nem most kell keresnünk azt a beteljesülést, azt az élvezetet, azt a teljes örömet, és zavartalan örömet, amit Isten majd akkor fog nekünk adni, hogyha végigfutottuk a pályát. A pár nem véletlenül beszél boxolásról, rengeteg futás, rengeteg sporttal kapcsolatos illusztrációt használ a jelenlegi életünkre. És ez is mind arról beszél, hogy vár ránk valami jutalom, valamiért küzdünk. Nehogy lemaradjunk arról a jutalomról, azt mondja Pál. Tehát érdekes kérdés, hogy most ez mennyire vegyül majd szégyennel. Ugye, hát biztos, hogy valaki így mondta, biztos, hogy égő lesz szembesülni azzal, hogy tényleg mit csináltam az életemmel, amit Jézus Krisztustól ajándékba kaptam, de nem ez fogja meghatározni az örökké való sorsunkat, tehát az is biztos. Igen.
De akkor így a úgymond megjegyés után, hogyha ilyen lesz, akkor már nem érhet minket, tehát már a rossz oldalról, szóval hogy nem válhatunk át, mert azt mondtam, amit mondjuk Anakin Skywalker.
Igen.
Akkor már nem ilyen veszély, mert nem fenyeget.
Nem. Abban a pillanatban, hogy kikerülünk a valóságnak ezen látható dimenziójából, és átkerülünk a mennybe, átkerülünk az örökké valóságba, onnan már vissza nem mehetünk, nem változik, nem változtathatunk a sorsunkon. Lesz erről szó. Még. Kicsit előre szaladtam. Nagyon érdekes. Térjünk inkább arra rá, hogy milyen a mostani menny. Mi az, amit Isten mond a mostani mennyről? Hát, ahogy említettem korábban is, ugye voltak emberek, akik betekintést nyertek a valóság jelenlegi láthatatlan dimenziójában. Tudunk ilyen embereket mondani a Bibliából?
János.
Kicsoda?
János,
igen. Így van, a Jelenések könyvében, ugye egy apokaliptikus leírás ez, apokaliptikus műfaj, nagyon sok a szimbólum, nagyon óvatosnak kell lennünk azzal, hogy hogyan értelmezzük pontosan, de valóban valamilyen képet kapott János a mennyről, és a mennyről kapott valamilyen képet. Lehet, hogy egy olyan képet kapott, ami tényleg valós volt, csak nem tudta úgy leírni, ugye, hogy ezt emberi szavakkal meg lehessen fogalmazni, mert annyira furcsa volt ez a világ.
De jó? Az új ég, új földről beszélhetünk?
Arról is a végén. Ugye inkább az új Jeruzsálemről. Új Jeruzsálemről, ami majd a földre száll. Ugye, valaki azt mondja, hogy az az új ég és új föld. Én azt mondom, hogy az új ég és új földre fog szállni, leszállni. Az új Jeruzsálem. Ki tudunk még, akik betekintést nyertek a mennybe?
Dániel.
Kicsoda?
Dániel?
Melyik jelenetre gondolsz?
Nem tudom. Vannak valami furcsaságai.
Hát ő is kapott némi kijelentést, az inkább a jövőre vonatkozó kijelentés volt. Látomások, álmok.
Jákob, amikor látta ezt a létrát.
Nagyon érdekes, hogy Jákob is egy pillanatra betekintést nyert a mennybe, látott egy létrát, és a tetején állt tulajdonképpen Isten. Igen. Még. Nagyon jó, nagyon jó. Hol?
Akkor volt egy csata, és akkor nem is akkor félt, hogy mi lesz, és Illés volt az, aki meglátotta vele, hogy
annyira... Ja, az Géházi volt. Elízeus imádkozott azért egy szorult helyzetben, nagyon jó, hogy a szolgája Géházi meglássa azt, hogy mi a teljes valóság, és akkor látja ezeket a tüzes szekereket és lovasokat, ja, amelyek Isten láthatatlan hadserege, az emberi szem számára láthatatlan hadserege volt, ami ma is van, és ezért mondhatjuk azt, hogy Istennel egyedül is túlerőben vagyunk, bárhány emberrel, bármilyen erővel szemben, mert ugyanez a láthatatlan hadsereg harcol értünk, ha mi az Úr ügyében harcolunk. És ezért nem kell félnünk senkitől. Jó, aztán István... Tessé?
Mikor fent voltak a hegyen,
nagyon jó.
Jézus a két vagy három apostolra, és nem akartak lejönni a hegyen.
Így van, Pétert, Jakabot és Jánost vette maga mellé Jézus a megdicsőülés hegyén, és Jézus maga is elváltozott, tehát megjelent az ő dicsőségében, elváltozott az ő dicsőségébe, ja, és megjelent neki Mózes és Illés. Nagyon érdekes ez a jelenet. Nagyon érdekes, és én nem akarok ennél hosszan elidőzni, de egy kicsit elgondolkodtató olyan szempontból, hogy ugye látható, mint egy testi formában jelenik meg Illés és Mózes. Illésről tudjuk, hogy ő elragadtatott, ő testileg ragadtatott el a mennybe. Őróla sejthetjük, hogy ő testileg van jelen valamilyen testi létformában, és a megdicsőülés hegyén ugye látható testi módon jelenik meg a hegyen, és ugye felvetődik a kérdés, hogy akkor ezt most hogy értjük? Ugye Mózes is. Tessék? Arról majd mindjárt beszélünk. Ugye most ezt hogy értjük, akkor lehetséges, hogy az elhunyt szeretteink, az elhunyt szentek is kapnak valami átmeneti testet? Lehet, hogy nem is olyan lelki, nem is olyan tisztán lelki az a létforma, ami ott van a mennyben? Azt tudjuk, hogy a megdicsőült testet, ezt az új testet, amiről a Biblia beszél, ezt majd csak akkor fogjuk megkapni, amikor föltámadunk. Tehát lesz majd egy feltámadás. Erre várunk mi is, és várnak azok is, akik a mennyben vannak, meg akik a pokolban vannak.
Hogy a mennyben várunk erre, várunk, hogy ott nem vetszett be kb. Abban a pillanatban, hogy innen elmentek.
Na honnan? Honnan lehet ezt tudni? Honnan lehet ezt tudni, hogy ott is térben és időben élnek?
De új jelenések?
Még hozzá?
Oltár.
Oltár alatt, ugye? Nagyon érdekes. Tehát János látja az oltár alatt azoknak a szenteknek a lelkeit, akik az életüket adták Jézus Krisztusért, Jézus Krisztus bizonyságtételért, és mit mondanak ezek a szentek?
Meddig
nem ítélsz még? Ugye, meddig nem ítélsz még? Mikor jön már el az utolsó ítélet? Meddig kell még várnunk? És ez is arra utal, hogy ők is várakozó állásponton vannak. Ők is várják az utolsó ítéletet, tehát a végső igazságszolgáltatást, amikor Isten lezárja ezt a földi történelmet, amikor lejár az idő. ami erre az életre, a földi életre, a földi történelemre adatott. Ezért kell nagyon vigyáznunk. Ja nem, nézzük meg először, ja, ezt most átugorjuk, Gazdag és Lázár példázatát. Ismeritek ezt a példázatot? Ja, mit tudhatunk meg ebből az örökké valóságról, az örökké valóság és a jelen világ kapcsolatáról? Kezdett pedzeni az előbb.
Hát, hogy van-e átjárás?
Mit mond ez a példázat? Van-e átjárás? Hol nincs? Hova nincs átjárás? Honnan, hova?
A menny, a föld és a menny és a pokol között.
Így van. Tehát sehova nem lehet átjárni. Sem a menny és a föld között, tehát a valóság két láthatatlan dimenziója között sincs átjárás, és onnan se térhet vissza senki, aki már egyszer oda került. Akkor a kérdés fölmerül, és én cigányok között szolgálok, ahol rengeteg a halott idézés, és visszatérő halottak jönnek éjszaka, és beszélgetnek velük, mintha mi sem lenne természetesebb, ugye akkor ezek kik? Kik ezek a visszatérő lelkek, halottak?
Sátánnak a...
Így van, ezek démoni lelkek, ördögi lelkek, akik próbálják félelemben tartani az embereket, és nem szabad fölülnünk ennek a hazugságnak. Tehát az nem a nagymama, nem a ükanyám, ükapám, nem az elhunyt édesanyám, de azok démoni lelkek, akik próbálnak visszaélni az ő hatáskörükkel, és átlépni olyan kereteket, amiket Isten lezárt.
Egyszer hallottam egy olyat, hogyha a sátán meg tudott jelenni kígyó képében, és a melyek ugyanúgy meg tudott jelenni mindenféle formában, és sátának is van.
Persze. Így van. Így van. Aztán azt látjuk még Lázár és a Gazdag és Lázár példázatából, hogy ugye azonnal eldől a sorsuk. A haláluk pillanatában a gazdag embere azonnal a kínok helyére, a gyötrelem helyére kerül, ami a pokol, és a Lázár pedig azonnal Ábrahám kebelére, vagy a paradicsomba kerül. Jézus Krisztus azt mondja a Latornak, az utolsó, élete utolsó pillanatában megtérő Latornak, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Mi a paradicsom?
A menny, nem?
Igen, a menny, de miről beszél, mit nevez még paradicsomnak a Biblia?
Édenkertet.
Az édenkertjét. Ja, az édenkertjét, ezt villantottam fel az előbb itt, és most vettem észre, hogy erről is kellene pár szót beszéljünk. Az édenkertjét nevezi paradicsomnak, de hát a paradicsom, ugye ez a földön volt. Mi lett a paradicsommal? Mi lett az édenkertjével? Le lett zárva, kiüzetett onnan az ember. Őrizte a bejáratát, így van. Utána jött egy özönvíz. Tehát legkésőbb az özönvízzel eltűnt a paradicsom, megszűnt az éden ezen a földön, és arról értesülünk csak Jézus meg az evangéliumok beszámolójából, hogy a paradicsom az valahol a láthatatlan dimenzióban, számunkra láthatatlan dimenzióban, azon a mennyben van. Ja, hogy került oda át, azt nem tudjuk, de ugye egy nap az új Jeruzsálem is le fog jönni a földre, tehát vannak bizonyos mozgások a két dimenzió között, ugye, tehát ne feszegessétek tovább ezt a kérdést, ne akarjátok többet kiúzni belőlem, én sem tudom, hogy ez hogy történt ez a váltás, de azt tudjuk, hogy jelenleg a paradicsom az a mennyben van. Úgy képzeljétek el ezt, és az új Jeruzsálem is a mennyben van, hogy most készül-e vagy már készen van, hogy Jézus, amikor azt mondja, hogy helyet készítek nektek, az azt jelenti, hogy ez az új Jeruzsálem, ez ott készül, vagy mindig is készen volt, nem tudom. De úgy képzeljük el az új Jeruzsálemet, mint mondjuk egy mai nagy világvárost, mint New Yorkot, vagy akár mint Budapestet, mindegyik nagyvárosban van egy nagy park. Yeah, Central Park, Hyde Park, Népliget, Városliget. Tehát ez valahol a teremtettség része, úgy tűnik. Ez egy eredetileg is jó dolog. És Azt mondja Jézus ugye, hogy még ma velem leszel a paradicsomban, mondja a latornak, tehát elviszlek téged arra a helyre, ami a mennyországot is jelöli, de utal arra, hogy valahol, mintha az Édenkert az most ott lenne, valóságnak ezen láthatatlan dimenziójában, sőt, arról is tudunk, hogy majd amikor eljön az új Jeruzsálem a paradicsommal együtt, akkor lesz benne ugyanúgy életfája. Jelenések könyve beszél arról, hogy aki győz, megadom annak azt, hogy ehessen az életfájáról. Az életfája, az életfájának gyümölcsei gyógyításra lesznek. Ezt nem tudjuk, hogy kell érteni. Ott az a szó áll, hogy terapeuó, a terapeuta, ugye a terápia szóból ered végül is ez a szó. Tehát én inkább úgy képzelem el, hogy ahogy annak idején az életfája az a földre teremtett ember élet minőségének a megőrzésére adatott, ugye az ember örök élete, fizikai értelemben vett örök élete, az össze volt kötve, szervesen összekapcsolódott az életfájáról való evéssel. És nagyon érdekes, hogy majd az új ég és új földön is összekapcsolódik valahogy a mi örökké való sorsunk, örök életünk az életfájával. De mondom, nem tudom, hogy ez hogy kell elképzelni. Ez inkább amolyan, most nem tudok jobb szót találni, olyan, mint egy nagy wellness központ, hogy ugye nem gyógyulni mennek oda az emberek, hanem életminőséget fenntartani, tessék, megőrizni. Valami ilyesmi szerepe lesz az életfájának, de ennél többet én se tudok.
Ki nem leszik az életfájának? Stagnál?
Ez egy olyan kérdés, hogy mi történt volna az emberrel, ha nem eszik az életfájáról, ugye az Édenkertjében. Akkor is örökké élt volna. Nyilván Isten az, aki megtartja a mi életünket. Tehát félre ne értsétek, nem a fa, meg a fa gyümölcse az, ami nekünk örök életet ad. Isten az, aki így döntött, hogy örökké fog éltetni bennünket. Mi nem vagyunk magunktól halhatatlanok, és nem egy fától leszünk halhatatlanok. Isten akarata, Isten kegyelme az, ami őriz, és tart bennünket egy egész örökké valóságnál, de Isten valamiért már a kezdetek kezdetén is egy fához kötötte a mi örökké való életünket, az életünk örökké való voltát, fizikai értelemben véve. És úgy néz ki, a Jelenések könyve is beszél erről, hogy az életfája továbbra is ott lesz, és újra visszanyerjük a hozzáférést az életfájához. És örökké fogunk élni.
Szóval örökké
almát. Honnan hallottad ezt, hogy alma volt azon a fán? Na azért. Ez egy tévképzet, ugye? Tévképzet, nem alma volt azon a fán, egy gyümölcs. Volt valamilyen gyümölcs, volt, nem tudjuk, hogy milyen gyümölcs. De egy nap megtudjuk. Egy nap majd megtudjuk. És biztos, hogy finomabb lesz, mint az alma. Mi az, ami hiányozni fog az új ég és új földről? Mi az, amiről nem olvasunk? Ami ott volt az Édenkertjében, de az új ég és új földön, vagy a paradicsomban már nem lesz. Vagy nem. Így van, a jó és gonosz tudásának, az se csak a tudás fája, nem a tudással van baj. Ugye a jó és gonosz tudásának fája, az nem lesz ott. Mit jelent ez? Legalábbis nem olvasunk róla, hogy az is ott lenne.
Hát nem érhető, hogy nem lenne.
Így van, nem lesz már kísértés. Nem leszünk mi sem kísérthetők, és nem lesz többé semmi olyan dolog, ami bennünket bűnre csábítana. El se tudjuk képzelni, hogy milyen ez. Nem kell többé harcolnunk a bűn ellen, kísértés ellen. No. Azt mondja, hogy szintén nagyon érdekes, hogy milyen kapcsolat van most a valóság láthatatlan dimenziója, mondjuk a menny és a mi dimenziónk között. Annyit tudunk, úgy képzeljük ezt el, hogy valahogy olyan lehet a mennyben élő emberek sorsa, vagy élet helyzete, mint amikor valaki egy VB közvetítést hallgat rádióról. Nem látja, hogy mi zajlik ott, de hallja a híreket, hallja a tudósítást, a közvetítést, hogy valaki gólt rúgott, és akkor óriási örvendezésbe csapált. Ezt olvassuk csak, ennyit tudunk arról, hogy, ha a kapcsolatról akarunk beszélni, hogy óriási örvendezés van a mennyben egyetlen bűnös ember megtérésén, és hogy biztosan tudhatjuk, hogy nem az angyalok örvendeznek csak, ez kiderül ebből a versből, hogy óriási örvendezés van a mennyben az angyalok színe előtt egyetlen bűnös ember megtérésén. Tehát ők igenis értesülnek arról, a mennyei világ értesül arról, amikor valaki Jézusé lesz, hogy mennyit tudnak még rólunk, miről kapnak még értesítést az itt folyó dolgokról, azt nem tudjuk. Azt nem tudjuk, de ez az ige, ez elárul annyit, hogy tudják azt, amikor megtérünk. Igen?
A gazdag és Lázár, ha kiindulunk, ugye az egy példázat.
Igen, én is afelé hallok. Igazság. Hajlok. Így van.
Ha ők azt mondanák, hogy ez igen, akkor ők egy az évben látják, ami itt történik.
Miért ott kilátja? Kilátja, ami itt történik. Ők, neki emlékképei vannak, tehát például a gazdag az csak azt mondja, hogy tudja, hogy vannak hitetlen testvérei. És tudja, hogy azok milyen életet élnek. Tehát neki vannak emlékképei arról, hogy mi volt itt a Földön, hogy milyen világot hagyott maga mögött, amikor átköltözött az örökké valóságba, de nem olvasunk a gazdag és Lázárban arról, hogy ők belelátnának, átlátnának. Legalábbis én nem emlékszem rá, hogy erről szó lenne.
Tehát akkor ott emlékezni fogunk arra, hogy mi volt itt és egymásra?
Erre inkább csak annyit mondanék, hogy szerintem ez a szenvedés, az elkározók szenvedésének nagyon fontos része lesz az, hogy folyamatosan és egyre intenzívebb módon fognak szembesülni a mulasztásaikkal. Hogy hol szólongatta őket Isten, hol rendezhették volna az életüket, hol változtathattak volna örökké való sorsukon, de nem tették meg. De nem tették meg. Egy örökké valóságra elszúrtam az életemet. Tehát ez egy óriási oka és forrása lesz a szenvedésnek odáll. Tehát emlékezni fognak arra, de hogy mi mire fogunk emlékezni, azt nem tudom, és az is biztos, hogy nem fogja befolyásolni az örökké való boldogságunkat az, hogy esetleg valamelyik elhunyt szerettünk a pokolban szenved, vagy az örök kározatban szenved. Tehát...
Ha nem emlékeznék, akkor arra sem emlékeznék, hogy megtértünk, hogy Krisztus mit tettértünk. Ezért is jó, hogy emlékszünk.
Igen, tehát azért mondom, hogy én nem zárnám ki, azt tudjuk, hogy azt sejthetjük, hogy az elkárhozók igenis emlékezni fognak a mulasztásukra is.
Hát mert ott, amikor számadás van, akkor is a Földön tett vagy nem tett dolgunkat fogja Isten az időszéken megítélni.
Így van, tehát ott ő emlékeztetni fog, igen, de hogy utána, amikor megkapjuk az új testet, és véglegesedik a mi állapotunk, hogy akkor mennyire lesz része az emlékezés az életünknek, azt nem tudom. Azt nem tudom. Nem tudom, mert ugye gazdag és Lázár az egy köztes állapotban vannak. Tehát az a menny és a poklot mutatja be. Nem az új eget és új földet, és nem az örök kárhozatot. Na most... A 2 Péter 3.13 azt mondja, hogy új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, melyekben igazság lakozik. Én még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy az igazi újdonság az új ég és új földben az a bűn hiánya lesz. Péter is ezt hangsúlyozza, hogy amiben csak igazságosság fog lakozni, igazság lakozik, nem lesz benne bűn. Nem lesz benne bűn, és hogy ez hogy néz ki, ezt nagyon néz elképzelni. Valaki így fogalmazott, hogy ez a világ, ami otthonunk, arra gondolt, hogy ez az anyagi világ, arra teremtettünk, hogy itt éljünk, egy ilyen világban. Tönkretette a bűn, Isten azonban azt tervezi, hogy helyreállítja azt. Szerethetjük ezt a világot, mert ez Isten világa, ami meg fog gyógyulni, és végre olyanná válik, amilyennek Isten tervezte azt kezdettől fogva. Hogy ez a meggyógyulás, megújítás, bűntől való megtisztulás, ez mekkora pusztítással fog járni, azt nem tudom. beszél erről Péter levele is, ugye, hogy tűz által fogja Isten újjá teremteni, megtisztítani a bűntől ezt a világot. Tehát itt valami óriási nagy pusztulás lesz, pusztítás lesz, de hogy teljesen megsemmisül-e ez a világ, és lesz egy teljesen új, vagy pedig ez a világ, ez csak megtisztul a bűntől, de ugyanez a világ lesz maga elemi valójában, mint egy magformában, és ezt fogja Isten újra újjáteremteni és megújítani. Ez egy nyitott kérdés, nagy vita folyik erről. A Szentírás egészének logikáját tekintve én inkább arra hajlok, hogy Isten ezt a világot akarja megújítani, hiszen a sátán az, aki tönkre akarja tenni ezt a világot. Ugye a sátán az, aki tönkre akarja tenni, és el akarja pusztítani nem csak minket, hanem az Isten jónak teremtett világát. Ja, a világ egy áldozat. A bűn áldozata, az ember bűnének az áldozata. Isten nem szokta elpusztítani az áldozatot. Isten a bűn elkövetőt bünteti meg. De hogy ez milyen pusztításra, ez a büntetés, ez milyen pusztításra fog járni erre a világra, azt nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy az özönvízben, ugye, Isten egy kicsit legyalulta ennek a földnek a felszínét, ugye, ott aztán pusztult sok minden, de nem pusztult el a föld, és Péter ezt az analógiát használja ott, amikor ennek a világnak tűzben való megégéséről beszél, hogy amiképpen az özönvízben megítélte Isten a világot, és ugye mindenki elpusztult, tehát a bűnösök kipusztultak erről a világról, úgy fogja majd tűz által megítélni újra ezt a világot. És lehet, hogy ott is arra gondol, hogy minden, ami bűnös, és aki bűnös, az fog kipusztulni erről a világról. És Jézus pedig mondja, hogy az igazak fogják örökölni a földet. Tehát a föld, ami végső otthonunk, valaki úgy mondta egyszer, hogy ez olyan, mint amikor valakinek van egy lepukkant otthona, egy háza, egy lakása, málik a tapét a falról, szelelnek, már el vannak vetemedve a nyílászárok, minden szelel, a parketta is recseg, ropog, dohosodik minden, csupa penész a fal is, és azt gondolják ennek az embernek a barátai, hogy kiköltöztetik onnan ezt a barátot, és még ő távol van, ők felújítják és rendbe teszik a lakását. És az az ember ugye ugyanabban a lakásban fog visszatérni, csak egy felújított lakásba, egy gyönyörű szép felújított lakásba. Na valahogy így kell elképzelnünk a mi elköltözésünket is, hogy elköltözünk azért, hogy Isten újjáteremthesse a mi otthonunkat, de ez a teremtett világ, ami otthonunk, ez a materiális világ, ami otthonunk, erre teremtettünk. És ez fogja Isten megújítani. Jézus Krisztus nem azért jött, hogy elpusztítsa Isten teremtett világát, hanem hogy az ördög munkáit lerontsa. Ezeket csak azért mondom, hogy lássátok, hogy miért gondolom azt, hogy valószínűleg itt egy megújításról van szó, és nem egy teljes nulláról, kezdésről. És a Róma 8.21-ben is azt mondja Pál, hogy maga a teremtett világ, ami ugye nyög a bűn súlya alatt, azzal a reménységgel nyög a bűn súlya alatt, hogy megszabadul egyszer a rothad adósság rabságából. Ugye nem azzal a reménnyel, hogy elpusztul, meg semmi sem, hogy felszabadul ez alól a rabság alól, a bűn nyomása, a bűn pusztítása alól. Róma 8.21. És azért ez egész más megvilágításba teszi azt, hogy hogyan viszonyuljunk ehhez a világhoz. Hogy hogyan bánjunk ezzel a világgal. Ha azt mondjuk, hogy úgyis Isten mindent megsemmisít, akkor ne törődjünk semmivel. Akkor mentsünk csak lelkeket, semmi nem érdekel. Ne törődjünk a környezetünkkel, de Isten úgy tekint erre a világra, hogy ez Isten jó világa, és ő azon dolgozik, hogy ezt a világot megújítsa, egy napon újjá tegye, felújítsa. Akkor lehet, hogy nekünk is ebbe az irányba kellene törekednünk a lélek mentésen túl. Mit fogunk csinálni az új ég és új földön? Ez egy izgalmas kérdés.
Élvezni.
Tessék?
Élvezni a munkátlanságot.
Neked mit fogunk élvezni?
Munkátlanság.
A munkátlanságot? Miért a munka Isten büntetése? A munka Isten büntetése volt?
Hát igen, azt mondta.
A bűn következménye? Nem.
Keserűen sem fogunk dolgozni, munkálni a földet, nem?
Igen, tehát a keserűség, a munka keserűsége, a munkával járó gyötrelem, hiába valóságérzés, fájdalom, ugye frusztráció volt a bűn következménye. Ez az, ami a bűn következménye, de a munka az egy jó dolog volt. Erre teremtettünk, egy tevékeny életre teremtettünk. Tehát nem szabad azt gondolnunk, hogy ott fogunk malmozni, vagy hárfázni. Lehet, hogy lesznek, akik hárfázni fognak. Biztos, hogy óriási dicsőítés lesz. És mindjárt befejezzük. Biztos, hogy óriási dicsőítés lesz, és óriási öröm, de ez nem egy tétlenség lesz, nem egy örök tétlenség. Ez senkinek nem lenne vonzó. Maximum annak egy időre, aki most éppen nagyon fáradt, és kezdi annyira kihajtani magát, hogy talán már a holnapi napot sem fogja megélni. Annak számára lehet ez bíztatás, de ugye, hogyha hosszú távon semmit nem csinálunk, tétlenkedünk, az megint nem egy jó állapot, és torzul a személyiségünk is. Úgyhogy Isten egy nagyon tevékeny életet készített nekünk. Azt mondja, hogy uralkodni és sáfárkodni fogunk. Uralkodni és sáfárkodni fogunk az ő teremtett világával. Ahogy azt eredetileg is nekünk szánta. Műveljük és őrizzük. Ez volt a parancs. Műveljük és őrizzük az édenkertet és az egész világot. Népesítsük be, ugye akkor ez a benépesedési parancs, ez már nem lesz érvényben, de a művelés, őrzés, ez mindenképpen ugyanúgy az újjá teremtett világnak is a része lesz. A talentumok példázatából kiderül az, hogy összefüggés van a jelenlegi sáfárkodásunk és a jövőbeni sáfárkodásunk között. Tehát az, hogy Isten mennyit fog ránk bízni ebből az uralkodásból, mekkora felelősségi körünk lesz, vagy mekkora terület felett leszünk uralkodók, sáfárok, ez most dől el. Azt mondja Jézus, vagy azt mondja a gazda ebben a példázatban, hogy kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Ugye azoknak mondja ezt, akik hűségesek voltak. Volt, aki 5 talentumot kapott, volt, aki mennyi volt? Volt, aki 1-et, volt, aki azt hiszem 2-t, 3-at, vagy 10-et, most éppen összezavarodtam én is. Tehát a lényeg az, hogy mindenkire más bízott Isten, más mennyiséget, más felelősségi kör, és Isten azt várja el tőlünk, hogy azonnak kevesen, bármennyi is ez a kevés, hűek legyünk most. Mert mi a tétje ennek? Isten most szervezi az eljövendő világ államigazgatását. És hogy nekünk mi lesz a részünk ebben, milyen tisztséget, milyen feladatot fogunk végezni, milyen munkát fogunk végezni, mivel fogunk sáfárkodni, az most dől el. Úgy képzeljük el ezért ezt az életet, mint egy kozmikus, gazdálkodj okosan társas játék. Ja, a tét az komoly. Komoly, ugye? Örökké való jutalom és sáfárkodás és felelősség a tét, de ez most dől el. Most dől el, és ezért nem mindegy, hogy bánunk az életünkkel, és hogy bánunk azokkal a talentumokkal, azokkal az erőforrásokkal, amit Isten ránk bíz. Rengeteg ige szól erről, ugye szolgálnak neki éjjel és nappal, és nem lesz ott semmi több, semmi elátkozott többé, mert Istennek és a báránynak király széke lesz benne az új Jeruzsálemben, és szolgálnak néki az ő szolgái, és uralkodnak örökkön örökké. Ugye a vele tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Aki győz, aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a nemzeteken. Mondja, nem? Igen?
Ez lehet jó motiváció? Lesz a hatalom már, nem uralkodni?
Ja. Hát a hatalom vágy sem lesz. Tehát nem. Ennek nem lesz értelme már az örökké valóságban. Hát inkább akkor azt mondom, hogy gondolja arra, hogy mi az, amit már most nagyon szívesen csinálsz. De nem. Tudom, hogy mindig a jó válasz egy ilyen környezetben Jézus, de most Jézuson túl, tehát azon túl, hogy én Jézussal beszélek, Jézussal kapcsolatban, hogy mi az, amit most is nagyon szeretsz csinálni. Nem is gondoljatok arra, biztos, hogy van ilyen dolog, és gondoljatok arra, hogy ezt csinálhatjátok, ezt a dolgot csináltatok, ha ez nem valami bűnös, egyértelműen önmagában is bűnös dolog. Nem tudom, de ha mondjuk szeretsz tanítani, szeretsz így emberekkel foglalkozni, akkor lehet, hogy Isten azért ruházott föl olyan adottságokkal és tehetséggel, hogy igazán az ő dicsőségére tud ezt csinálni, zavartalanul egy nap. Nyilván lesznek olyan hivatások, olyan munkakörök, amik jelentőségüket vesztik, és amikre nem számoltam, nem tudom, rendőrök biztos nem lesznek.
De evangélizálás sem lesz.
És evangélizálás sem lesz. Az evangélizátorok majd lehet, hogy akkor hárfát fognak tengetni.
Beszélj vele a munkára.
Nem tudom, hogy én mit fogok csinálni. Sok mindent szeretek csinálni, nagyon szeretek csinálni, sok olyan dolgot, és el tudom képzelni, hogy lesz benne részünk. Na mindegy, tehát lehet ez motiváció, ezt csak azért mondom, hogy motiválhat bennünket ez is arra, hogy igen, akkor legyünk hűek, akkor most legyek hű abban, amit már most is szeretek csinálni, amit most bíz rám Isten, azért, hogy még inkább csinálhassam majd azt, és még nagyobb örömmel, még zavartalanabbul csinálhassam azt teljesen Isten dicsőségére majd, egy örökké valóságon át. Igen.
Ha szabad a kérdésre is kicsit válaszolva, hogy nem biztos, hogy így tovább tudjuk húzni a vonalat. Tehát egy picit én lehet, hogy vitatkoznék ezzel a legutóbbi mondatoddal, hogy amit most el tudok képzelni magamnak, hogy most csinálnék, egyáltalán nem biztos, hogy tényleg el tudom képzelni, hogy Isten miért megképzelte eredetileg az emberi állapotot. Azt hiszem, nagyon halomány fogalmait vannak, nem tudnám leírni az éveket, tehát egy különbség. És azt meg végképpen, hogy ez a végső uralkodás, amivel az idézet képig beszólt, hogy vele tűrök, vele fogunk uralkodni is. És szerintem annyiban lehetünk biztosak, hogy az eredeti összefüggésünkbe, amire Isten az emberi létet gondolta, abba belekerülünk. És annak lehet, hogy egy morzsáját el tudom képzelni, nagyon jó fantáziával lehet, hogy annyit se. A helyemre kerülök, beteljesedem. Tehát a szemem.
Ez inkább, én sem azt mondom, hogy egy egyenes összefüggés van, hogy egy egyenes vonal húzható a mostani kedvenc dolgunk és a jövőben is áfálkodásunk között, inkább csak érzékeltetni próbálom ezzel, hogyha már most van olyan dolog, amit szívesen csinálsz, ami érzed azt, hogy hú, itt igazán magad lehetsz, igazán összhangban vagy a teremtéssel, Isten tervével, és úgy érzed azt, hogy igen, most a helyemen vagyok, amikor ezt csinálom, hogy na, ez az érzés fog kiteljesedni egy olyan feladatkörben, egy olyan jellegű sáfálkodásban, amit Isten nekünk szán, és amire most készít fel bennünket. Ezt próbálunk az ige talaján maradni, és próbálunk bizonyos következtetéseket levonni, amik segíthetnek bennünket kicsit testközelibbé, valóságosabbá hozni ezt az egész kijelentést, amit Isten mondott. Ugye van egy tévesen idézett ige, amikor a mennyről beszélünk, hogy azt mondják, hogy hát erről azért nem lehet nagyon beszélni, meg nem is érdemes beszélni, mert meg van írva, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem gondolt, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Tehát, ha ezt el sem tudjuk képzelni, ha fel sem tudjuk fogni, akkor ugye erről nem is érdemes beszélgetni. Csak hogy folytatódik tovább ez az ige? Isten azonban kijelentette nekünk. Kijelentette nekünk. Tehát egy olyan korszakban élünk már az új szövetségi időszak eljövetelével, hogy Isten nagyon sok mindent kijelentett, ami jövőnkre vonatkozólag, erre az új életre vonatkozólag, és erről beszélnünk kell. Amit Isten kijelentett, arról beszéljünk azért, mert ez is motiválhat bennünket, és Isten azért mondja ezt nekünk, hogy készüljünk tudatosan erre a világra. No, akkor még néhány kérdés, lesznek-e állatok? Kiszavaz arra, hogy igen.
Igen.
Miért?
Mert az édenkertben is volt.
Nagyon jó. Ugye, nagyon egyszerű képlet, egyszerű az alapképlet.
Mert van olyan, hogy egyik alszik az oroszlán a bárányra.
Igen, megoszlanak a vélemények. Van, akik azt mondják, így van, hogy az csak egy képletes leírása annak a békességnek, amit akkor nyerünk, amikor Krisztus ugye, szívünkbe költözik, vagy amikor Krisztus eljön és megalapítja az ő uralmát földön, stb. Én is azt gondolom, hogyha jobban megnézzük ezt a leírást, például Ézsaiás 11-ben, azért nem véletlenül használ olyan képeket, fogalmakat, amiket akár érthetünk szó szerint is. Tehát újra ugye növényevők lesznek az állatok, ugye mondja, ahogy annak idején volt. Tehát miért ne képzelhetnénk el azt, hogy ugyanúgy lesznek állatok. Az állatok nem a bűneset következménye. Ugye, ugyanúgy ugyanúgy eredetileg is része voltak a teremtett világnak, hogy ugyanazok az állatok lesznek-e, amik itt voltak, ezt már kétlem, hogy ezzel már óvatosabb vagyok. Jó, nagyon fontos, hogy Isten egy gyönyörűséges, kívánatos világot készített nekünk. Ezt onnan tudhatjuk, hogy ez a világ is gyönyörűséges, kívánatos. De Isten olyan dolgokkal vet bennünket körül, már az Éden kertjében is, amik gyönyörűségesek, kívánatosak voltak. Ezt így írja le az ige, hogy szemre kívánatosak voltak. De azok a gyümölcsök, azok a fák, az a teremtett világ. Tehát Isten azt mondja, hogy én egy olyan világot adtam nektek, amit azt akarom, hogy kívánjatok. Hogy kívánatosnak találjátok, hogy gyönyörködjetek benne, mint az én ajándékomban. És maga az Éden szó is azt jelenti, hogy gyönyörűség. Gyönyörűség, élvezet, gyönyör. Tehát mind arról szól, hogy nem a kívánsággal van baj, nem azzal van baj, hogy valamiben én gyönyörködök ezen a világon, hanem azzal, hogy ez a kívánság is eltorzul, és olyan dolgokba kezdek el gyönyörködni, és olyan dolgokat kezdek el kívánni, amit nem kívánhatnék. Ami, vagy azért, mert nem az enyém, vagy azért, mert nem olyan dolog, amit én kívánhatnék, mert megrontotta a bűn. Tehát nagyon fontos ez. Sőt, az 1 Timóteus 6.17, Károli nem fordít kellően radikálisan ennél az igénél. Itt egészen pontosan az szerepel, hogy az élő Istenben reménykedjetek, aki bőségesen megad nekünk mindent, ami élvezetünkre. Ami élvezetünkre. Ez a szó szerepel ott. És az új ég és új földön már csak ilyen dolgok lesznek. Élvezni fogjuk azt a világot. Egy élvezetes, gyönyörűséges világ lesz. Most is körbevesznek egyébként ilyen dolgok. Elmegy valaki mondjuk Yosemite-be, vagy egy-két ilyen kanyonba, Amerikába, vagy bárhová, hatalmas vízesésekbe. Ugye az ember borsózik a háta attól a gyönyörűségtől, amit ott lát. Ugye ezek mind-mind új lenyomatai. Isten dicsőségének, és annak a világnak az előízei, ami ránk vár. Persze, hogy jól érzi magát az ember egy ilyen helyen. Ja, még egyszer mondom, a bűnnel van a gond. Eltorzította a bűn ezt a világot. Na most, lesz-e házasság?
Nem.
Hú, és ez jó hír?
Hát lehet az is.
Vagy rossz? Honnan tudjuk, hogy nem?
Azért, mert van az a példázat, hogy volt első, meg második fél, meg nem tudom én mostani, meg igen. Nem kérdezte ez majd a mennyországban egy se lesz.
Ha nem, olyanok leszünk, mint az angyalok, ugye nem házasodnak, az új ég és új földön már az emberek nem házasodnak, vagyis nem köttetnek újabb kapcsolatok, hanem olyanok leszünk, mint az angyalok, de ebben az értelemben, hogy nem házasodnak, tehát nem válunk angyallá, nem veszítjük el a nemünket, a nemiségünk ugyanúgy a személyiségünk része, tehát nem válunk nemtelenekké, csak nem fogunk házasodni. Nem fogunk házasodni, miért? Mert a házasság az valahol mindig is a Jézus Krisztussal való kapcsolat, Jézus és az ő népek közötti kapcsolatnak egy gyenge érzékeltetője volt, egy előíze volt, ez volt a mézes madzag ezen a földön, és ez a kapcsolat fog kiteljesedni majd azokkal, akik Jézus Krisztusban hittek. Tehát az az igazi házasság, amire készülünk, és ez azért fantasztikus örömhír azoknak is, akik egyedül vannak, mert az igazi jóból ti sem fogtok kimaradni. Ha valaki egyedülállóként hal meg, egyedülállóként éli az életét, ne keseredjen el, bármennyire is szomorú dolog ez, és szomorú tud lenni, és meg tudja keseríteni valóban az ember életét, mert abból az igazi jóból, amire készülnek azok is, akik már házasok, abból nem fogtok kimaradni, Jézus Krisztusban hisztek. Ugyanez igaz a szexre is. Lesz-e szex a mennyben? Ugye sokan kérdezik, hát valószínűleg nem. Bár ez eredetileg is Isten jó teremtésének a része volt. Ugye ez egyike azon dolgoknak, amiben különbözni fog az eljövendő világ, az eljövendő anyagi újjáteremtett világ a mostani világtól. Nem lesz szex, nem lesz házasság, de akit ez elkeserít, annak hadd mondjam ezt a példát érzékeltetésképpen. Képzeljétek el egy gyereket, aki nagyon szereti a szaloncukrot. És soha életében nem evett semmilyen más édességet, csak szaloncukrot. És ennek a gyereknek kezdünk el mesélni a tortáról. Van torta. Hogy a torta az nagyon finom, az sokkal finomabb, mint a szaloncukor. El sem tudod képzelni, össze se lehet hasonlítani, kisfiam, ezt a kettőt. És az a kisgyerek, mivel soha nem látott még tortát, soha nem ízlelt még tortát, nem tudja elképzelni, hogy van finomabb a szaloncukornál. És persze, hogy a szaloncukorért fog sírni, de nem akarja odaadni, hiába ígérnek neki tortát, mert nem tudja elképzelni, hogy milyen ez a torta. Mi sem tudjuk elképzelni azt, hogy milyen az az öröm, ami ránk vár, a Jézus Krisztussal kiteljesedett, zavartalan szeretet kapcsolatban, ugye, aminek csak gyenge előíze és érzékeltetője a házasság, és a házasságon belül megélt szexualitás. És ezért kell, én állítom azt, hogy többek között ezért van szükségünk egy új testre, hogy azt az örömet, ami ennek a kapcsolatnak a kiteljesedésére jár, ezt el tudjuk hordozni. Volt már olyan örömben részletek, amikor úgy éreztétek, hogy kiugrotok a bőrötökből? Ugye szinte alig bírtátok elhordozni, ugye majd kiugrom a bőrömből. Annyira örülök valaminek. Na hát, ha azt az örömet már most nekünk adná Isten a maga egészében, az megsemmisít. Ezt a régi testet, ezt a bűntől megromlott, gyenge, romlandó testet, ezt megsemmisíteni ez az öröm. De az új test, az el fogja tudni hordozni, az örömálló test lesz. Az egy örömálló test lesz. És képzeljétek el, ez egy olyan kapcsolat, ugye, hogyha ha vannak itt netán házasok, vagy akik már egy jó ideje kapcsolatban élnek, vagy kapcsolatban vannak, bocsánat, ugye, milyen izgalmas dolog az ismerkedés, hogy olyan rétegeit ismerem meg annak a másik embernek, a másik ember személyiségének, ami egyre több izgalommal tölt el. Ja, és ha már most van ebben részünk, és érzékeljük ennek az örömét, és ennek az izgalmát, milyen lesz az, hogy majd Jézus Krisztust, milyen lesz az, amikor majd Jézus Krisztust, az ő személyiségét, az ő lényét kezdjük el úgy igazán boncolgatni, egy örökké valóságon át. Ja, egyre mélyebb, egyre intenzívebb öröm lesz az osztályrészünk, ez vár ránk, és ehhez kell többek között az új test.
És akkor nem lesz, nem fogunk szaporodni, vagyis hát ugye már ott az édenkertben mondták, hogy ezek is sokas élet, tehát mivel nem a szállásnak.
Igen, valószínűleg nem fogunk. Nem születnek újabb emberek.
Erre mondta a múdia prédikát, amikor meghalt az unokája, hogy hát is így nyugasztatta a fiát, és most képzeld el, hogy milyen lenne, ha már gyerekek nélkül látnos.
Az egy másik kérdés, hogy aki gyerekként hal meg, vajon gyerekként lesz-e ott? Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom, hogy milyen, tehát ki milyen korban lesz ott. Azt tudjuk, hogy Pál apostol nagyon komoly párhuzamot von Jézus Krisztus feltámadott teste és a mi jövendő testünk között. Tehát, ha valakit ez a téma érdekel, olvas az 1 Korintus 15-öt, és Pál ott összeveti azt, hogy összeveti az ő testét, Jézus Krisztus testét a mi jövendő dicsőséges testünkkel, és ugye azt mondja, hogy az ő testének hasonlatosságára fogunk mi is elváltozni. És ott leírja, hogy ez mi mindent jelent. Hogy mindenki 30 évesen, ugye ereje teljében fog élni, tehát olyan, mintha az az állapot állandósulna, mintha azt merevítenék ki, ugye amikor erőnk teljében vagyunk, csak éppen ugye büntelenül és teljesen hibátlanul, tehát még annál is tökéletesebben, annál is dicsőségesebb formában. Ugye ezt nem tudjuk pontosan, azt tudjuk, hogy Jézus abban a életkorban jelent meg, amiben elment, úgy körülbelül, tehát egy ilyen, na, nem is ragozom tovább, mert akkor csak már mellé beszélnék. Na, de gyorsan,
még egy
igen.
Egy kérdés itt a házassággal kapcsolatban, azt mondtad, hogy a házasság az a Jézus és embernek a kapcsolatát sejteti,
igen.
Meg annak a...
Igen.
És hogy ezért nem lesz.
Nem mondom, hogy ezért... Igen, tehát nem, azért mondom, hogy nem csak ezért nem lesz, hanem ha nem lesz, nem fog hiányozni, mert az, amit a házasság intézménye szolgált itt a Földön, a kezdetek kezdetén, az még sokkal kiteljesedett a formában fogjuk... Igen. Az egy... Hát mondja, hogy nem házasodnak.
Hát, hogy már új házasság nem köteti.
Lehet, hogy ez ezt jelenti. Lehet, hogy ez ezt jelenti. Azt nem mondom, hogy a feleségem nem a feleségem lesz. Tehát én meg fogom ismerni a feleségemet. Én nem mernék 100%-os biztonsággal, határozottsággal voksolni amellett, hogy nekem semmi közöm nem lesz többé a feleségemhez. Én azt hangsúlyozom, hogy minden emberi kapcsolatot, bármi, ami átmegy, ami átkerül, vagy tovább öröklődik, vagy tovább folytatódik az örökké valóságban, fölül fog írni a Jézushoz való viszonyunk, a Jézussal való kapcsolatunk. Tehát Jézus lesz minden mindenekben, tehát bennünk is, ugye mindent überelni fog, mindent fölül fog írni. Ettől én még ugyanúgy szeretni fogom azokat, akiket itt a Földön is szerettem, sőt, akiket nem is ismertem, majd ott fogok megismerni, de nem tudom, hogy ez így érthető-e.
De az érdekes is így volt, hogy Isten volt, hogy minden is mindig szép volt, hogy volt az ember
áldás. Igen, ezért mondom, hogy ha a feleségem is hívő ott lesz velem, de ők nem élték át olyan intenzitással talán még akkor ezt a kiteljesedett kapcsolatot, noha tökéletes volt a kapcsolat már akkor is, Ádám és Éva, mint amennyire mi ne...
Mert
akkor
nem csapultak volna el a...
Hát igen, tehát volt egy apró picike kis tényező, ami ezt az egész kapcsolatot megzavarta. Ugye, tehát állandóan ott volt ez a feszültség, hogy mikor fognak elbukni, mikor borul fel ez az egész. Na, együtt fogunk enni, inni, örülni, nevetni Jézus, ahogy a tanítványok is. Ahogy a tanítványok is tették. Ugye mire vagyunk hivatalosak? A bárány mennyegzői lakomájára. Azt mondja Jézus, hogy veletek fogom inni a szőlőtőnek ezen termését. Ugye együtt fogunk borozgatni, most nagyon leegyszerűsítve és profánul megfogalmazva ez. Csak már nem lesz bűn. Nem fogunk lerészegedni. De együtt fogjuk élvezni a létet. Azon az új teremtett világ. Ez most is így van, most is így van, tehát most is együtt örülünk, és ugye eszünk, iszunk, ott van Jézus velünk, de más az, amikor ott látjuk, és megfoghatjuk őket, és megölelhetjük őt, és ugye...
Nem lesz a félreértés.
Sem.
Hát meg nincs az a félsz, hogy a berúgók másatlanul, tehát nem fog
felni. Igen. Igen, igen. Tehát tényleg élvezni fogjuk Isten ajándékait, minden bűntől, kísértéstől mentesen. Természetesen óriási vigasztalás számunkra, akik hiszünk, és akiknek a szerettei Jézus Krisztusban haltak meg, hogy viszont fogjuk látni, csak egy időre veszítettük el őket. Nekem óriási bátorítás ez édesanyámmal kapcsolatban is, hogy tudom, olyan, mintha most elutazott volna egy olyan földrésze, ahova én most nem tudok elmenni, és ő se tud visszajönni, de nem sokára találkozunk. És ez csodálatos vigasztalás, ugye az 1 Tesszalonika 4-ben olvasunk erről. De a legnagyobb dolog, még egyszer hadd hangsúlyozzam, az nem az, hogy a szeretteinket látjuk, meg lesznek állatok, meg óriási öröm lesz, hanem az, hogy magát Isten fogjuk látni. Azzal a valakivel fogunk találkozni, színről színre látni, és egy egész örökké valóságot együtt tölteni, aki ezen a földön minket mindenkinél jobban szeretett, és elhalmozott az ő ajándékaival, és ő fog megjelni, és ő fog bennünket várni. És azt mondja, hogy most már senki el nem szakadhat, elszakíthat téged én tőlem. És senki nem fogja megzavarni ezt a kapcsolatot. Egy elgondolkodtató gondolat. Belegondolunk, ennyi az élet. Néhány tíz év. Van egy 86 éves fogadott nagymamám, akit rendszeresen látogatok, és mindig ezt mondogatja, Gyurikám, olyan rövid volt az élet, olyan rövid, úgy elszelelt ez a néhány év. És pedig 86 év. Nem rövid idő. És ez a néhány tíz év, mégis ez a néhány tíz év adatot csak arra, hogy Istennel találkozzunk, hogy Istent megtaláljuk, és eldőjön az örökkévaló sorsunk. És az ördög legnagyobb becsapása az, hogy erre a picike kis életre, ami ez a pont, erre akarja koncentrálni a figyelmünket, azt akarja, hogy itt találd meg a kiteljesedést, itt találd meg a boldogságot, itt, ezen a földön, valamilyen földi dologban. És felejtkezz el az örökké valóságról. Tehát, hogyha valakit az a gondolat kísért, hogy egy hitetlen társal összekösse az életét, vagy sem, vagy nagyon komoly betegség gyötri, és lenne rá lehetősége, hogy egy természetgyógyásszal gyógyítassa meg magát, vagy olyan módon akar valaki előre jutni, hogy csalnia kelljen, vagy valamilyen ferde úton tudjon boldogulni, de akkor jusson eszetekbe mindig ez, hogy az örökkévaló sorsotokat kockáztatjátok egy pillanatnyi, múlandó örömért, sikerért, boldogságért, vagy öröm morzsácskáért. Az örökkévaló sorsotokat kockáztatjátok, és ez nem éri meg. Ki az a bolond, aki ezt képes lenne beáldozni, csak azért, hogy itt néhány évig egy kicsit jobban érezze magát. Az igazi öröm, az igazi valóság, az igazi boldogság az odát vár ránk. Ne érjétek be egy pillanatnyi boldogsággal.